Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk, a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezetben, a 25. verstől, a 29-ig a következőképpen. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szólt hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljuk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, nem erkölcsös, de törvényes. Ki ne ismerné ezt a cinikus mondatot, amely mögé sokan elbújtak az elmúlt 20 esztendőben. Mondjuk ki nyíltan, akik bebújtak e mondat mögé, azok észrevétlenül, vagy észrevehetően szétlopták az országot. Ezért menekül segédmunkásnak külföldre a diplomás fiatal, ezért tisztességtelenül alacsonyak a bérek, nem csak oktatásban, egészségügyben, de az élet minden területén. Jacques Bossuet, 17. századi francia pap, híres hitszónok, prédikátor ezt mondja: Isten nem törődik az imákkal, amiket az országos szerencsétlenségek elhárításáért mondanak, ha az emberek önmaguk nem szállnak szembe azzal, ami ezeket előidézi. Félreértés ne essék. Nem akar a tatai evangélikus pap forradalmár lenni. Isten sem forradalmár. No de nem is semleges hatalom, akit ide-oda lehetne tologatni. Isten erő, Isten emésztő tűz. Jelenléte félelmet és tiszteletet kelt mindenkiben, aki lát, nem csak néz ebben a világban. Ha ő szól, akkor beleremeg az egész világ. És ha nem szól, mert vannak olyan történelmi korszakok, amikor Isten nem szól, akkor megfagy a levegő, és az ember szívekben, a megdermedtekben nagyon nagy félelem keletkezik. Nem erkölcsös, de törvényes. Hiába a jó törvény, ha csak keveseket szolgál. Hiába egy törvény, ami nekem jó, de az embertestvéremnek, akit ugyan abból a vérből teremtett az Isten, és nem itt él Európában, hanem Afrikában, vagy valahol máshol, a Távol-Keleten. Ha nekem jó az a törvény, de neki nem jó, akkor az a törvény nem jó. Vagy mindenkinek jó a törvény, vagy pedig nem törvény. Nem erkölcsös, de törvényes. Sok ilyen törvényt találhatunk az Ószövetségben, amelyek kétség kívül a zsidó nemzetet védték. Kellett is, hogy védjék, hiszen a pusztában vándoroltak. És a pusztai vándorlás közben szükség volt a törvényre. Aki nem tartotta, a nagyon kemény törvényeket, az veszélyeztette a közösséget, és benne önmagát. De a törvénynél van több. Erről szól az új szövetség. Azt mondja az új szövetség szívbeírt törvénye, hogy a szeretetnél nincs nagyobb, mert Isten maga a szeretet. Nagy felismerése volt a választott népnek, hogy egyedül a kultusz nem menti meg őket. Tegyük gyorsan zárójelbe, elsőre ők sem értették meg. Sokat kellett szenvedniük, hogy megértsék, mi az Isten akarata. De olyan érdekes, hogy az ószövetségi felfogás tovább élt az új szövetség népében. Hiába a kemény törvény, amely szólt az ember hétköznapjaiban, és megtartotta az embert, ha ő is tartotta a törvényt, valahogyan az egyház népe, Krisztus nyája visszakanyarodott a törvényhez. És azt gondolta, hogy megtartja őt a kultusz. Giuseppe Cesarinak van egy képe, gyerekeknek szoktam mutatni többször. A kép címe az, hogy Szent Klára megvédi Assisit az ellenségtől. Talán sokan ismerik ezt a képet. Assisi Szent Klára kezében a monstranciával, a szentségtartóval megy ki a várkapun, és a katonák pedig jobbra-balra dőlnek el, potyognak le a várfalakról, hiszen az átváltoztatott Krisztus, a valóságos Krisztus, a jelenlévő, az mint egy elsöpri az ellenséget. Szimbolikus értelemben csodálatos ez a kép. A valóságban azonban elődeinknek kardot kellett fogni, hogy elmozduljon a török vagy a Habsburg. Istent mégis oly sokszor mozdulatlannak állítják be. Ki ne ismerné azt a felfogást, amit így ismerünk, deizmus. Azaz Isten megteremtette ezt a világot, mint egy kiváló órásmester, fölhúzta ezt a világot, és ketyeg, aztán majd, ha lejár ez az óra, akkor vége lesz a világnak. De egyébként nem szól bele az ő teremtett világába. Isten nem mozdulatlan. Isten folyamatosan cselekvő. Isten mindenütt ott van, ahol történnek a dolgok. És a nagy dolgok csöndben történnek. Ha nem lenne fotoszintézis, akkor elpusztulnánk, mert nem lenne levegőnk. Csendben történik. Ha nem lennének változások a szívben, akkor nem lenne egyház. Mert mindenki a maga igazságát hajszolná, és szaladnánk a világban össze-vissza. Mégis vannak megtérések, még ma is. Ma is megszólít az Isten embereket. A nagy dolgok csöndben történnek. Isten nem mozdulatlan. A bálvány az mozdulatlan. Csak az ígéretei cikáznak ide-oda, vagy szárnyalnak. Mert a bálvány ígér. Folyamatosan ígér. És olyan jó ígéretekben élni. Tessék megnézni, hányan vannak, akik ígéretekben élnek. És azt gondolják, hogy ha most nem is, de majd a jövő héten kedvez nekik a szerencse. És kihúzzák a megfelelő számokat, és majd minden megváltozik. Közben nem változik semmi. Isten az, aki változtatni képes. Isten az, akit így ír a levél írója, nem lehet tudni egyébként, hogy ki. Sokan azt mondják, hogy nem lehet Pál apostol, hiszen egészen más nyelviséggel, nagyon szép görög nyelviséggel íródott a levél. Egy bizonyos, hogy nagyon ismerte az ószövetségi kultuszt, aki írta ezt a levelet. Igénknek a vége pedig különösen is szép, tartalmas és érdekes, mert azt írja, ami Istenünk emésztő tűz. Az Isten tűz. Aki nem közelít a tűzhöz, sosem fogja érezni annak melegét. A lángok teóriája, a szép szavak ideológikus ismételgetése, de még a lángok színeiben való esztétikai gyönyörűség is kevés, ettől még nyugodtan megfagyhatunk. Éreznünk kell a testünket átjáró meleget. Különben a fagyos időkben elpusztulhatunk. Ahogyan a szervezetünknek szüksége van melegre, ugyanúgy a léleknek szüksége van az Isten melegére. Fagyott lélekkel nem lehet mosolyogni. Derűs, biztató szavakat nem tud szólni a szeretetlenségtől megfagyott száj. Akit életében legalább egyszer megérintett a halál fagyossága, az onnantól kezdve csak is előfeltevésekkel, prekoncepcióval, nagy-nagy respekttel néz az Istenre, figyel a halálra. És igyekszik mindezek után az Isten szeretett tüzének a közelébe jutni. És ha közelítünk felé, akkor úgy érezzük, ő is közelít felénk. Isten számtalan helyen letette a névjegykártyáját. Számtalan helyén láthatjuk az életnek az ő új lenyomatát. Az emberek mégsem veszik figyelembe azt, hogy ezt a világot az Isten teremtette. Szeretem nézni, napokban is egy ilyen filmet láthattam, a Föld különböző földtörténeti korait bemutató, nagyon látványos, számítógépes animációval megtűzdelt film, természettudományos film volt ez, és bemutatta azt, ami a valóság, hogy a Földön ott vannak ezek a hatalmas nagy erők, bent a Föld magjában, előtör olykor a láva, magyarul a Föld egy izzó földgömb. És akkor ez az egész izzó Föld, ez körbefonódik tengerekkel, aztán egy kis levegővel, és itt, benn a Föld mélyén, több száz fok, vagy ki tudja hány fok van, még néhány száz kilométerrel följebb, már mínusz 200 fok. És mi, emberek, azt mondjuk, biztos alap, és egy izzó gömbön élünk. Milyen kevesek, milyen kicsik vagyunk. Kicsinségünket azonban akkor fedezzük fel, ha találkozunk az Isten nagyságával. Amikor rádöbbenünk arra, hogy a mi életünk az múlandó. 50, 60, 70, 80, van akinek kevesebb esztendő. Olyan nevetségesen kevés. Ennek a nevetségesen kevésnek, amit életnek hívunk, akkor van egyedül értelme, ha van örök élet. Ha nincs örök élet, akkor ez a néhány évtized, ez nyomorúság. Semmi több. Szenvedés. Hiába valóság, ahogy a prédikátor mondja. Ha van örök élet, akkor egészen más. A mi Istenünk emésztő tűz, azaz erővel telt. A keresztények, a Krisztus követők tudják azt, hogy ennek a tűznek a közelében lehet túlélni ezt a néhány évtizedet. Lehet kibírni. Mert tudják azt, hogy Isten nem rideg, szépet mondó, steril tudást, hanem életújító erőt akar továbbadni. Ez az erő ott lakozik a szívben. Fogalmazhatjuk másképp is, a szeretet szívbéli józansága ez. Az erő soha nem bennünk van, nem is a levegőben, hanem a tűzben, az Isten tüzében. Közelébe jutni a megmaradás biztosítéka. A tűz, szoktuk mondani gyermekeinknek, a tűz nem játékszer. Ahogyan Isten szeretete sem az, halálosan komoly. Az ember az ő teremtőjéből már sokszor megpróbált bohócot csinálni. És e szánalmas tréfák következményeit aztán kénytelenek voltunk hordozni. Isten azonban újra és újra lehajol hozzánk. Mit olvashatunk a 25. versben? Így kezdődik igénk. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Értés ne essék. Nem a papról van szó, a prédikátorról, a lelkészről, a lelkipásztorról, aki sokszor talán maga sem érti, hogy mit mond. Az ige azt mondja, azt ne utasítsátok el, aki a mennyből szól, azaz a Krisztust. Mert aki Krisztust elutasítja, az Istent utasítja el. A szeretetet tagadja meg létének forrását. És erre úgy néz ki a biblikus válasz az, hogy erre nincs bocsánat. Ennek következménye van. Imádkozzunk. Bíránk és megmentőnk Jézus Krisztus, ítéld meg és törd össze szívünk keménységét, hogy ne hagyjuk üresen elszállni a most hirdetett igét, hanem meghalljuk belőle a te hívó szavadat, és nálad megkapjuk mindazt, amit a téged szeretőknek ígérsz, életet és üdvösséget, megnyugvást és maradandó örömöt. Amen.